Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezévi sorozatunk harmadik előadásán, amely sorozat ezt a címet viseli, hogy a Biblia legszebb könyveiből. Áttekintettük eddig Mózes első könyvét, ott a 24. fejezetet nagyítottuk ki, tehát a bizonyos leánykérés történetét, amikor Ábrahám elküldi a szolgáját Eliézert, hogy válasszon a gyermekének, Izsáknak feleséget, ugye ez volt Rebeka története. Két héttel ezelőtt megint csak egy nem annyira ismert, de nagyon szép ószövetségi élettörténetet tekintettünk át, ez volt Káleb története. És a mai témánk itt van a táblánkon, Debóra próféta asszony és Bárák történetét tekintjük át, amely Bírák könyve 4. és 5. fejezetében található. A 20. Zsoltár nem csak hogy visszahivatkozik rá, hanem a 20. Zsoltár a Debóra és Bárák hálaénekéből, ihletéséből született. És van ennek az egész történetnek a mi mai korunkra nézve is egy döbbenetes aktualitása, időszerűsége. Jelenések könyvében a 16. fejezet 12-től a 16. verség visszaidézi ezt a történetet. Az úgynevezett 7 utolsó csapás időszakában a 6. csapás, amelynek közkeletűleg elterjedt neve az Armageddon. Hogy mit is jelent ez az Armageddon, és miért idéz vissza Debóra és Bárák történetét, arra majd az előadás végén kapunk választ. Mielőtt a történetet megismernénk, csak nagyon röviden a történelmi idővel, hogy egy kicsit az időben is mozogjunk. Ugye ez a történetünk időszámításunk előtt a 13. században játszódik, egészen pontosan az 1250-es években. Milyen időszak volt ez a zsidó nép történetében? Ugye a zsidó népnek az Egyiptomból való kivonulása, ez időszámításunk előtt 1445, ez a néppel, mint néppel való szövetségkötés időpontja is, hiszen Egyiptomban lett nagy nép a zsidó nép, és amikor Mózes vezetésével kivonultak az országból, és Isten a Sínai hegy felé vezette őket, ott megkötötte Mózes képviseletében az Úr velük azt a szövetséget, amit az Isten örök szövetségnek gondolt, de végül is ez ószövetség lett, tehát ez a szövetségi forma lejárt, de 1500 évig hatályban volt, egészen Jézus kereszthaláláig, illetve a róla szóló evangélium hirdetés elvetéséig. 1500 évig volt a zsidó nép Isten választott népe. A zsidó népnek a történelmét nagy léptékekben áttekintve mutatja itt a táblánkon a diagram, tehát ezután 40 évvel van a honfoglalás. A honfoglalás az 1405 és 1400 között zajlott le, tehát mintegy 5 évet vett igénybe, és ettől a pillanattól fogva elkezdődik a zsidó népnek immár a Palesztinában való történelmében az első nagy korszak, ezt nevezzük a Bírák korának. Azért nevezzük ezt az 1400-tól, mint egy 1050-ig, az első király kiválasztásáig tartó korszakot a Bírák korának, mert a zsidó népnél nem voltak királyok a kezdet-kezdetén. Isten nem engedte meg, hogy királyokat válasszanak. Azt mondta Isten, hogy ne hasonuljanak más népekhez, a királyság egy eléggé fényűző és költséges dolog. Isten erkölcsileg megbízható embereket jelölt ki, akik őt képviselték, ezek voltak a bírók vagy bírák. És ez az időszak tehát mintegy 350 éves korszakot ölel fel a zsidó nép történetében. 1050-re tehető Saulnak a királyá választása. Ebben most nem bocsátkozunk bele, hiszen a következő előadásaink már ebbe a korszakba nyúlanak, tehát az előadás sorozatot azért úgy állítottam össze, hogy egy teljes bibliai panorámát is kapjunk, egy teljes időrendi áttekintést. Ugye az egységes királyság időszaka tart 1050-től 931-ig, és utána jön a megosztott királyság időszaka. Számunkra tehát most az a fontos, hogy a bírák korában élünk. Mi jellemezte a bírák korát? A bírák korát az jellemezte, hogy a zsidó nép ugyan elfoglalta Palesztinát, és mind a 12 törzs letelepedett itt az országban, de ha valaki elolvassa Józsué könyvét, és főleg a bírák könyvének a legelejét, tehát az első és a második fejezetet, ott olyan refrénszerűen visszatérő és megdöbbentő kijelentésekkel találkozik, és erről egy kicsit szóltam is az előadás sorozatunkhoz készített szórólapon. Tudnék arról, hogy a zsidó nép nem hajtotta végre azt, amit Isten kért tőle. Isten mintegy 430 évig nem engedte a zsidókat ehhez a területhez azért, mert az itt élő népeknek is Isten kegyelem időt adott, tehát Isten minden embert és minden népet szeretne megmenteni, megváltoztatni, de ezek a népek nem változtak meg, borzalmas erkölcsi süllyedtségbe jutottak ezek a kánaanita népek. Amikor Isten megengedte a honfoglalást, akkor két dolgot rendelt el a zsidók számára. Az egyik, a népeknek az elűzését, vagy megbüntetését, ez volt az enyhébb ítélet, a másik pedig bizonyos népeknek a gyökeres megsemmisítését. Sajnos ezt az utóbbit népirtásnak szokták nevezni, de a népirtáshoz ennek semmi köze nincs. Inkább jegyezzük meg ennek a bibliai kifejezését, Isten ítéletet rendelt el. Azoknál a népeknél, amelyeknél teljesen eltorzult az élet, amelyeknek a lakosai olyan borzalmas erkölcsi mélységbe süllyedtek, hogy már magának annak a népnek a testi élete is veszélybe került, a faj fenntartás, az élet továbbadása. Ott Isten azt mondta, hogy ezeken a népeken végre kell hajtani az ő ítéletét. Isten nem úgy hajtotta végre az ítéletet, mint az özönvíz során közvetlenül ő maga, nem úgy, mint itt Sodoma, Gomora esetében, ugye az ősatyák időszakában, hanem erre a zsidó népet hatalmazta fel, hogy a zsidó nép bizonyos népcsoportokat semmisítsen meg, illetve az Isten ítéletet hajtsa rajtuk végre. Na most, ami megdöbbentő a Bírák könyve első és második fejezetében az, hogy a zsidó nép szinte ebből semmit nem hajtott végre. És innen érthető a Bírák korában is, meg a királyság korában is a zsidó népnek az a zaklatott történelme, hogy a saját hazájukban soha nem voltak otthon, mert ezek a népek állandóan gyűlölködtek és fenekedtek rájuk, és állandó betöréseikkel az ország különböző részein ugye fenyegették a normális polgári életet, felgyújtották a vetéseket, raboltak, elvitték a terményt, volt, amikor asszonyokat, gyerekeket rabláncra fűzve elvittek, és ezek az időszakok a Bírák korában, ha valaki elolvassa a Bírák könyvét, és mondom, ehhez nyújt fogódzót ez a kis füzet, amely teljesen végigvezet a Bírák könyve egyes jelenetein. Szóval ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor valami félelmetes történelmi időszak képe jut eléje. Tudnék, egy olyan 10-20-30-40 évenkénti megszállás után volt, amikor fellélegezhetett a nép egy-egy jobb bíró időszakában, akik feladatuknak tartották az ellenségnek a kiszorítását az országból, de általában ezek olyan 20-30 éves, nagyon kemény elnyomással járó időszakok voltak. És ebből az időszakból nagyítunk ki most mi egy részt a Bírák könyvének a legelejéről, a 4. és 5. fejezetből, amelyben a következőt olvassuk, és rögtön hadd szólaljon meg a Szentírás, a Bírák könyve 4. fejezet első versétől olvasom. De az Izrael fiai ezután is gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, mikor Ehud meghalt, ez egy előző bíró volt. Azért adta őket az Úr Jábinnak, a Kanaán királyának kezébe, aki Hásorban uralkodott. Seregének vezére pedig Sisera volt. Ez a pogányok városában Harósetben lakott. És kiáltottak az Izrael fiai az Úrhoz, mert 900 vas szekere volt, és 20 esztendeig zsarnokoskodott az Izrael fiai felett erőszakkal. Ebben az időben Debóra, a prófétanő, a Lappidót felesége volt bíró Izraelben. Rendkívül egyszerű ténymegállapítások ezek, ugye a Bibliának különböző stílusait ismerjük. Ez itt a történeti stílus, ami a lehető legrövidebben, legtömörebben jelez egy történelmi körülményt. Megtudjuk ebből, hogy ebben az időszakban, tehát mondom, az időszámításunk előtti 13. században vagyunk, a legerősebb nép, amely leigázta a zsidókat, a kananeus nép volt. Ennek a kananeus népnek a királyát is megjelöli a második vers, amikor azt mondja, hogy ez Jábin volt, megmondja, hogy hol volt a székhelye, és megadja a fővezérének a nevét, hát ez volt Sisera, aki egy egészen más városban lakott. Ebből is azt következtethetjük, hogy egy nagyon kiterjedt nagy nép lehetett, a király és a fővezér más-más várost uralt, és más-más városból irányított ennek a népnek a történetét, és hát azóta is ugye innen van az a bizonyos szólásmondás, hogy olyan sokan vannak, mint a sisere vagy sisera, tehát ez a bizonyos sisere had. Ugye oda megy vissza ez az elnevezés, hogy ennek a siserának nem csak hatalmas hadserege volt, hanem 900 vas szekere is volt. Nem tudom, hogy kinek mit mond ez, hogy 900 vas szekér, ez ugyanolyan, mint ma mondjuk a páncélozott egységek. Én egy másfél-két évvel ezelőtt jártam az Alföldön, és az egyik faluban tartottam előadást, és valaki meghívott, hogy nézzem meg a vas szekerét. Hát mivel életemben nem láttam vas szekeret, meg egyébként is érdekelt innen a Bibliából is, hogy pár szót tudjak mondani a vas szekéről, ez egy kedves fiatal ember, ilyen fogathajtó versenyeken szokott részt venni, és hát én addig úgy tudtam, hogy a fogathajtó versenyeken csak hát fából készült szekérrel versenyeznek, de hát ő megmutatott egy igazi vas szekeret, amit nem tudom, hány év alatt hegesztett össze, valami iszonyatos alkotmány volt, és olyan félelmetes látvány, tehát tényleg szekér volt a szónak ilyen értelmében, olyan volt, mint egy paraszt szekér, csak egy kerék agy, ugye a kerék agya kivételével ott fából semmi nem készült, minden vasból volt. Tehát valami félelmetes volt, most képzeljük el, hogy ez 900 ilyen vas szekere volt ennek a siserának, tehát valami olyan haderőt képviselt, hogy a zsidóknak semmi reményük nem volt arra, hogy valaha is felszabadulnak az elnyomás alól. 20 éve rettentette már őket, semmi reményük nem volt, akkor, amikor az előző bíró után Debora prófétanő, aki bíró is volt és prófétanő is, jutott az Isten népének az élére. Tehát innen indul a történetünk. A történetünk tehát onnan indul, hogy egy kegyetlen elnyomás, 20 éve tartó elnyomás, Jábin a király megbízik Siserában, ugye a fővezérében, aki kézben tartja az egész országot, és a zsidók fölött azt csinál, amit akar, és az ütőképes hadseregének ez a 900 vasszekér a dísze. És innen indul a történetünk, amelyet most kivonatosan olvasom is tovább a 6. verstől. És elküldte, mármint Debora, és hívatta Bárákot, az Abinoám fiát, Kedes Naftából, és mondta néki, avagy nem parancsolta-e meg az Úr Izraelnek Istene? Menj és vonulj fel a Tábor hegyére, és védj magadhoz 10 000 embert a Naftali és a Zebulon fiai közül. És te ellened kihozom a Kíson patakjához Siserát, Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt. És mondta néki Bárák, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz el velem, én sem megyek. Ez egy férfi mondja egy nőnek. Ugye, tehát figyeltünk, ugye Debora mondja azt Báráknak, hogy hát Isten üzent a népnek, és Isten arra kér benneteket, hogy ezt és ezt hajtsátok végre, erre majd visszatérek, hogy Isten miért küldött ilyen üzenetet Debora proféta asszony által. A megrendítő az, hogy az izraelita seregek fővezére, ez a bizonyos Bárák annyira megretten, hogy ez be is vallja szégyen szemre a Deborának, tehát a proféta asszonynak, hogy ő egyedül nem mer elmenni. Ő kéri azt, hogy Debora is menjen vele. Később Debora erre megválaszol, és egy kicsit lepirítja Bárákot, de nem is ez számunkra a fontos, végül is majd ketten mennek az ütközetbe, hanem az a fontos, hogy miért is írta elő Isten a következőket. Hogy két törzsből, tehát a Naftali és a Zebulon törzséből, tehát itt levő törzsekből 10 000 embert válasszanak, és menjenek ide föl, tehát itt van ez a bizonyos Táborhegy, egy kis hegy, tulajdonképpen a Kármel hegytől, ha a szemünk vonalát vezetjük kelet irányban, egy nagyon kis hegy, ki van itt írva rá, hogy 588 méter magas. Ha valaki járt a Dunántúlon, ott látott ilyen egyedül álló hegyeket, a Sághegyét, meg a többi hegyet, amit csak úgy elkezdenek, és az Alföldről fölemelkednek, hát ez a Táborhegy is ilyen volt. Most itt a kérdés a következő. Isten, amikor a zsidó népet győzelemre akarta vezetni, akkor miért kért ilyesmit, miért mondta ez Debora, hogy vigyél fel 10 000 embert a Tábor hegyére, és majd onnan meg fogod verni a Sisera hadat. Hát ez első hallás egy képtelenség volt, mert tessenek elgondolni, hogy itt van ez a kis hegy, tehát ennyit körül tudom keríteni így a pálcámmal. Itt van ez a hegy, ide felmegy 10 000 ember. De hát mit kezd ott 10 000 ember? Hát egyrészt ki van szolgáltatva az ellenségnek, mert hogyha oda fölmennek, körül lehet őket keríteni. Másrészt meg hát mindenki tudta, hogy Siserának micsoda hadserege van. Innen elmenekülni, mondjuk körülzárja ezzel a 900 harci szekérrel, vasszekérrel, hát ez valami félelmetes dolog. Hát Isten miért kért ilyesmit? Persze, hogy először hallja ezt Bárák, hát megijed, megrémül, és ezt nem akarja végrehajtani. Azt mondja Debórának, hogy hát lelked rajta, hogy ha te mondod és velem jössz, akkor elmegyek, de én ezt nem tudom végrehajtani. Kedves hallgatók, nagyon sok ilyen történet van a Bibliában. Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, hogy Isten egy néphez szól, és egy nemzetileg nagyon nehéz helyzetben kér valami olyasmit, ami ellenkezik mindenféle katonai eltervezéssel, mindenféle emberi elképzeléssel, és az Isten ezt határozottan kéri. Hát például ilyen volt már a honfoglalás idején, ez biztos sokan ismerik, ugye 1405 és 1405 volt, tehát még egyszer mondom, a honfoglalás, amikor a zsidókat ide vezeti Isten Jerikóval szembe. És átjönnek itt a Jordánon, hát ott is hatalmas csoda történik, ketté válik a Jordán vize, de szembe találkoznak itt Jerikónak a legerősebb, a megerősített városával, ami hát egyrészt az emberiségnek egyik legősibb városa, már az özönvíz előtti korból is föltártak nyomokat Jerikóból, tehát innen nézve olyan több mint 5000 éves város, és hát hatalmas erődítmény, és Isten akkor azt kéri a zsidóktól, Józsuétól, a fővezértől, tehát egy katona embertől, hogy semmi más ne csináljanak, csak egy hétig járják körül Jerikó falait. És aztán majd a hetedik napon fújják meg a kürtöket, a trombitákat. Ezt kéri egy katonától, ezt kéri a csapatoktól, hogy ennyit tegyenek. A Biblia, tehát mondom, ettől a pillanattól fogva sok ilyen történetet felemlít, majd fogunk még a sorozatunkban ezekkel foglalkozni. Ezek között most a második történet, amit általában nem szoktak ennyire ismerni. A mai témánk a Debóra és Bárák győzelme, hogy lehet innen kivívni a győzelmet, hogy egyrészt csak két törzsből kér katonákat, fölvitet itt egy magányos hegy tetejére, és azt mondja, hogy innen fogjátok megverni a Sisera hadat. Kedves hallgatók, itt egy dologra gondolhatunk összesen. Isten azért írta elő ezt olyan részletesen, és azért kért valami lehetetlen dolgot, mert itt is azzal a jelenséggel találkozunk, mint az eddigi két előadásunkon, és még ezután is sokat fogunk ezzel foglalkozni, hogy tulajdonképpen Isten világosan akarta ezt közölni a zsidókkal, hogy emberileg semmi reményük nincs a győzelemre. Egy reményük lehet a győzelemre, ha mindenben tökéletesen neki engedelmeskednek. Tehát megint a hit kérdése. A Biblia szerint a hit az Isten szavának való engedelmesség. Ha az Isten mond valamit, vagy olvasunk valamit a Szentírásból, és úgy érezzük, hogy az merőben ellent mond a mi hétköznapi tapasztalatainknak, és mi ilyet soha nem láttunk, ilyet soha nem tapasztaltunk, a környezetünkben se nagyon hisznek ebben az emberek, de mi látjuk azt, hogy a Szentírás ezt mondja, megerősíti, aláhúzza, kérleli az embert, hogy így tegyen. Nekem egyszer mondta valaki, amikor még régen kezdtem ezt a sorozatot, és sokat idéztem a Római Levél 12. fejezet 21. versét, egy hatalmas vers a Bibliában, a Róma 12.21, ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. És nekem mondta valaki, hogy hát kérem, hát én ebbe, ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg, hát én hagyjam, hogy velem rossz dolgokat csináljanak meg, inkább eltűrjem a rossz dolgokat. Hát azért van olyan helyzet az életben, amikor ki kell vágnunk magunkat a szorult helyzetünkből, és nekünk is valami rossz eszközhöz kell nyúlnunk, mert ebben a világban máshogy nem megy. Hát én ezt nem hiszem el. És akkor én biztattam azzal, hogy jegyezze meg ezt a Biblia verset, ezt jól jegyezzük meg, ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Ezt ne felejtsük el, gondolkozzunk ezen. Nézzük meg az élet hétköznapjaiban, hogy ez igaz vagy nem igaz. Próbáljuk megoldani az életünk problémáit mondjuk erőszakkal, hatalommal, hanggal, nagy fellépéssel. Mondom, egy újabb igeversehez küld ez, amit a Prédikátor könyve 8. fejezetében így olvasunk, hogy a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát ha rossz eszközt veszünk a kezünkbe, úgy próbálunk az életben érvényesülni, vagy akár csak védekezni, de rossz eszközökkel, mondom, a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát hagyjuk azt, hogy ezek a Biblia versek elmélyüljenek az emlékezetünkben, a gondolatvilágunkban, és hogyha majd egyszer már kipróbáljuk azt, hogy mit jelent az, hogy nem visszavágni valakinek, vagy nem rossz eszközökhöz nyúlni, és meglátjuk majd, hogy akkor mi történik. akkor érezni fogjuk, hogy ez egy hatalmas igazság, aminél ott vagyunk, hogy most hittel engedelmeskedünk neki, vagy nem engedelmeskedünk neki. Hát Isten ezt kérte Jerikó bevételekor Józsuétól, és Józsué engedelmeskedett. Azért gondolják meg, hogy egy hadsereg vezetőinek milyen érzés lehetett, hogy egyik nap is sétálgatunk a várfalak körül, másik nap is sétálgatunk a várfalak körül. Hát micsoda szégyen lehetett, meg nem is tudom, hogy aztán miket kiabáltak ott neki ki Jerikó lakosai, meg egyáltalán ez a helyzet milyen volt, de Józsué tartotta magát az Isten szavához, pontosan. Nem háromszor járta körül, nem ötször járta körül, hatszor és a hetedik alkalommal, amikor megfújták a trombitákat, leomlottak Jerikó falai. Isten ezt kérte most a Sisera had ellen is. Menjetek föl ide a Tábor hegyére, pont tízezer ember, és majd, ha ezt hittel megcselekszitek, akkor meglátjátok, hogy mi lesz. Olvasom a negyedik fejezetben a 12. verstől. Miután felmentek a zsidók a Tábor hegyére, hírül vitték pedig Siserának, hogy Bárák, az Abinoám fia, felvonult a Tábor hegyére. Egybegyűjtötte azért Sisera minden szekereit, és 900 vas szekerét, és egész népét, mely vele volt, a pogányok városából, Harósetből, a Kíson patakjához. Ugye rendkívül egyszerű ez a két vers, de mit érzünk ebből, hogy úgy gondolta Sisera, most ütött az óra. Most szétveri az egész zsidó hadsereget. Hát ilyen baklövést elkövetni, hogy fölmennek egy hegyre, hát körülzárja a hegyet, rajtuk üt és szétveri az egész hadsereget. Tehát ezért ez a gyors csapatmozdulás, ezért az, hogy embereket és mind a 900 vasszekeret beveti ebben a küzdelemben. Folytatást olvasom. És mondta Debóra Báráknak, kelj fel, mert ez a nap az, melyen kezedbe adja az Úr Siserát, hisz maga az Úr vezet téged. És alájött Bárák a Tábor hegyéről, és a 10 000 ember ő utána. Ennyit kellett tenni. Tehát Debora azt mondja Báráknak, hogy maga az Úr vezet téged, indulj el. Itt van az óriási csapat, ugye magunk előtt láthatjuk ezt a képet, hogy az egész táborhegyet körülvette egy óriási hadsereg. Körbezárták őket. És most Isten még további dolgot kér, még semmi nem történik, semmi csoda nem történik. Azt mondja, indulj el, most menjél le a táborhegy tetejéről, mert Isten a kezedbe fogja adni ezt a népet. És megrettentette az Úr Siserát minden szekerével és egész táborával, fegyvernek élivel Bárák előtt, annyira, hogy Sisera leugrott szekeréről és gyalog futott. Bárák pedig a szekereket és a tábort egész Harósetig a pogányok városáig űzte, és Siserának egész tábora elhullott fegyvernek éle miatt, még csak egyetlen egy sem maradt meg. Kedves hallgatók, amikor először olvastam ezt a Bibliából, mert ez itt csak két vers, egy kicsit megvallom őszintén, hogy elégedetlen voltam. Mert én többet szerettem volna tudni erről, mert ugye az ember a csodákkal kapcsolatban mindig ott viszi magában a gyanúpert, hogy jó, hát vannak a Bibliában csodák, de azért szeretném tudni, hogy azért mégis volt, mi volt a csodának háta möge. Hát egyszer csak leindul a Tábor hegyéről, megrettenti a Sisera hadat, ezeknek le kell szállni a lovukról, még Siserának is, magának is gyalog kell futnia, leugrik a szekere és gyalog fut. Hát hogyan történt ez meg? Kedves hallgatók, nagyon ritkán fordul elő a Bibliában, de én azért is választottam ki ebben az évben ezt a történetet, mert itt előfordul. Hogy ezt úgy adja elő ezt a történetet, hogy itt nagyon szűkszavú, szinte eláll az embernek a lélegzete, mert itt minden emberi számítás szerint Bárák és Debóra hát veszteségre van ítélve. Egyszer csak hallunk arról, hogy nem veszteség, hanem győzelem. Utána látjuk a csatának a végkifejletét, amit most nem olvastam fel, de itt jön egy érdekes szerkesztési dolog, hogy a negyedik fejezet után, mert most a negyedik fejezetig értem el, az ötödik fejezet közli Debóra és Báráknak a hála énekét. És ha elolvassuk ezt az ötödik fejezetet, itt fog előttünk kiábrázolódni egészen pontosan, hogy mi történt itt. Mert ha csak a negyedik fejezetet olvasom, azt is gyorsan, akkor kis mozaikokkal találkozunk, és nem látjuk, hogy itt tulajdonképp mi történt. Mi történt itt? Neki indul a hegy tetejéről, tehát Bárák vezetésével a 10 000 főnyi hadsereg, és megfutamítja a mondjuk a több százezres Sisera hadat a 900 vasszekerével. Hát ezt nem tudjuk felfogni, hát ez hogy történhetett meg? De hogyha az 5. fejezet 20. verséhez tekintünk, a Debóra és Bárák hálaénekének egy részébe. Akkor itt a következőt olvassuk, tehát az 5. fejezet 20. és 21. versében. Az égből harcoltak, a csillagok az ő helyükből vívtak siserával. A Kíson patakja seprette el őket, az ős patak a Kíson patakja. Végy erőt én lelkem. Akkor csattogtak a lovak körmei a futás miatt, lovagjaik futása miatt. 3 vers, és ez is csak ennyi, de most már kezd kikerekedni a kép. Mi történt itt? 2 dolog történt, amit nem szabad sohasem elfelejteni, és ami ezt a történetet hatalmas és nagy történetté teszi. Az egyik dolog az, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az égből harcoltak. Az égből harcoltak Siserával szemben. Tehát Isten, amikor megígérte a zsidóknak a győzelmet, akkor ez egy olyan ígéret volt, amiben a természet feletti beavatkozás is bele volt kalkulálva. Az égből harcoltak, és hogyan is mondja, a csillagok az ő helyükből vívtak Siserával. Ugye nevezi például az angyalokat sokszor a Biblia csillagoknak, vagy hajnalcsillagoknak. Tehát azt mondja itt el, hogy valami különleges, megfoghatatlan égi segítség jött itt Báráknak az oldalán, és az égből harcoltak, az égből vívtak Siserával. Nem tudjuk ezt egészen pontosan meghatározni és megmondani, de ebből is van több történet a Bibliában, amikor Isten angyal seregeket küld emberek vagy emberi csoportok segítségére. Például ott találjuk Királyok 2. könyve 5. és 6. fejezetében, Elizeus történetében azt, amit már többször említettem önöknek, hogy Elizeus, aki Dótán városában élt, és amely várost körbevett az ellenség, és Elizeus felkél, és a szolgálója Géházi, hát fejvesztve mondja azt, hogy hát körbevette az egész várost a betörő szíriai hadsereg, és akkor megőrizve teljes lélek jelenlétét, Elizeus azt mondja, Istenhez fordul, és azt mondja Istennek, hogy Uram, hát add, hogy az én szolgámnak a szeme megnyíljék, mert hát többen vannak velünk, mint ellenünk. És megnyílik Géházinak a szeme, és látja, hogy az ellenség mögött, Dótán városa körül, ugye látjuk itt ilyen fensíkos, dombos vidékek vannak, tele vannak a hegyek tüzes lovagokkal, tehát angyalseregekkel. Tehát ezt látja. És aztán utána pedig a látomás elmúlik, jönnek be a szíriaiak, és utána leszünk annak a tanúi, hogy Isten hogyan vetett be angyalokat. Vagy más esetekben, például Ézsajás próféta könyvében látunk olyan történetet, hogy amikor egy hatalmas virágbirodalom rázúdul Izrael népére, teljesen reménytelen a helyzet, egy több százezres hadsereg, akkor is ott látjuk azt, hogy a mennyből angyalok küzdenek, és Isten angyalokat küld a népének a javára. Vissza fogok még ehhez térni, mert majd az Armageddon kérdést, illetve a végső profétikus vonatkozását ennek a történetnek másképp úgyse értjük meg. De mit jelent ez a másik dolog, hogy a Kíson patakja seprette el őket, az ős patak a Kíson patakja, végy erőt én lelkem. Akkor csattogtak a lovak körmei a futás miatt, lovagjaik futásai miatt. Kedves hallgatók, itt van egy nagyon is racionális dolog, egy nagyon is értelmes dolog, hogy nyerte meg Bárák ezt a küzdelmet Isten segítségével. Mert nem csak azért nyerte meg, mert hittel elindult, nem csak azért nyerte meg, mert jöttek a mennyből angyalseregek, hanem volt itt még egy nagyon, hogy mondjam, tenyeres, talpas dolog, hogy a Kíson patak, amely itt folyik ezen a vidéken, ez a Kíson patak nagyon sokszor meg szokott áradni. És amikor megárad ez a patak, és kijönt a medréből, Magyarországon is vannak olyan kisebb folyók vagy patakok, amelyek nagyon gyorsan meg tudnak áradni, és kijöntenek a medrükből. Én is egy olyan városból vagyok, hogy egy kis patak, hát most ott már egy kis folyócska, ami városunkban, Mosonmagyaróvár, ott 4 ágra szakad a lajta, és amikor nagy esőzés van, akkor bizony néhány házat szépen ki kell lakoltatni, mert hát kijönt a medréből. A föld minden részén megvan ez a jelenség. Csak ennyit kellett Istennek tenni. Nagy esőzés volt, megáradta a Kisonnak a patakja, kiöntött a medréből, és akkor mit számít az a 900 vas szekér? Akkor mire lehet menni 900 vas szekérrel? Amikor azt mondja, hogy a lovak csattogtak, ugye ezek ebben a, ha valaki ismeri, hogy milyen az agyag, amikor víz kerül rá, később is a történelem során 2 nagy csatát vívtak, és egyik hadsereg sem ismerte ezt a kísonbeli dolgot. 1799-ben a törököket verték tönkre ezen a vidéken, szintén ilyen háttéren, hogy nem ismerték, hogy ez a patak milyen gyorsan megárad, szépen letáboroztak, neki készültek komótosan a harcnak, óriási túlerővel, másnap tönkreverték őket, mert semmit nem tudtak használni, semmit, se lovat, se szekeret, se semmit. De még az első világháborúban is megtörtént ez, akkor az angolok váltak prédájával a Kisonpataknak, ugye ezt jelzem itt a kísérő lapunkon. Szépen felvonul egy angol hadsereg, megint nem ismerik a helyi sajátosságokat, és akkor is egy kicsit megárad ez a Kisonpatak, és akkor mit kezd az ember a nagy haditechnikával? Akkor mit kezd az ember azzal, ami első látás olyan félelmetes, és azt hiszi az ember, hogy itt már minden eldőlt. Hát kedves hallgatók, Isten így ér el győzelmet a történelemben. Van ennek a győzelemnek három összetevője. Az első és legeslegfontosabb összetevő mégiscsak az emberi tényezőnek a hite. Mert hogyha itt Bárák és Debóra nem viszi fel azt a 10 000 embert, akkor hiába árad meg a patak, nincs győzelem. Akkor hiába jönnek angyalok a mennyből, nincs győzelem. Mert akkor máshol esetleg végeztek volna a zsidókkal. A legfontosabb tényező mindig az emberi tényező. Ezt a győzelmet Debórának, a bírónak és proféta asszonynak a hite váltotta ki, illetve siettette, aki rábírta Bárákot, hogy igenis szedje össze azt a 10 000 embert, igenis menjenek fel a Tábor hegyére. Ez az első tényező. A második tényező, ami rajtunk kívül álló, ugye ez az angyalsereg, hogy Isten itt hogyan rendelkezik, és Istennek hogy van joga bevetni angyalseregeket, és mikor és hogyan, ezt a Biblia legtágabb összefüggésében kell megvizsgálni, és azt látjuk, hogy ez nagyon ritka dolog, de nem lehetetlen dolog. Ugye az angyalokat Isten azért teremtette, ennyit jelent a héber malák szó is, meg a görög angelos szó is, hogy követek legyenek, küldöttek legyenek. Isten követei a menny és a föld közötti világ szakadékának áthidalására, ez a második tényező. És ott van még egy harmadik tényező, amit megint csak soha nem lehet kihagyni a számításból, hogy Isten hoz egy ködöt, mondjuk. Isten egy ködöt hozott a második világháborúban. És ezt el szokták felejteni, hogy ha nincs köd London felett, akkor talán most nem ülünk itt. Vagy Napóleonnál hozott egy havazást. És hogyha nincs havazás, akkor szintén megkockáztatom, hogy másfelé folydogál a világtörténelem. De Istennek csak ennyi kellett az egészben. Megárad egy patak, az agyagos területet elönti, és a 900 vas szekerével nem tud mire menni Sisera. Kedves hallgatók, ennyire egyszerű a dolog, de ennek az egyszerű dologban való részvételhez az szükséges, hogy az ember tényleg higgyen annak az Istennek, aki mennek és földnek ura, aki ismeri az élet összes törvényszerűségét, és hogyha ő azt mondja, hogy ezt tedd, és mindenki azt mondja, hogy hát a józan ember ész ezt nem tudja felfogni. Hogy lehet egy hegy tetejéről megnyerni egy küzdelmet? Ha nem lett volna Debóra, ha Bárák a maga hadvezéri képességeire számítsak, vagy okoskodik, nem lett volna győzelem a Kisonpatakjánál. De szeretném olvasni ennek a történetnek a befejezését, hogy magával, Siserával mi történt. Tehát azt olvastam a 16. versben, hogy Bárák pedig a szekereket és a tábort egészen Harósetig, a pogányok városáig űzte, és Siserának egész tábora elhult fegyvernek éle miatt, még csak egyetlen egy sem maradt meg. Sisera pedig gyalog futott Jábelnek, a Kenelus Héber feleségének sátoráig, mert béke volt Jábin között, Hásor királya között, és a Kenelus Héber háznépe között. És kiment Jáhel Sisera elé, és mondta néki, jöjj be, uram, jöjj be hozzám, ne félj! És betért ő hozzá a sátorba, és betakarta őt lazsnakkal. Azt pedig mondta néki, adj kérlek innom egy kis vizet, mert szomjúhozom. És megnyitott az egy teljes tömlőt, és adott néki inni, és betakarta őt. És az annak felette mondta néki, állj a sátor ajtajába, és ha valaki jönne és kérdezne, és ezt mondaná, van-e itt valaki, mondjad, nincsen. Ekkor Jáhel, a héber felesége vette a sátorszöget, és pörőjt vett a kezébe, és bement ő hozzá halkan, és beverte a szöget halántékába, úgy, hogy beszögeződött a földbe. Amasz pedig nagy fáradtság miatt mélyen aludt, és így meghalt. És íme, amint Bárák űzve kereste Siserát, Jáhel kiment elébe, és mondta néki, gyere, és megmutatom néked azt az embert, akit keresel. És bement ő hozzá, és íme Sisera ott feküdt halva, és a szög a halántékában. Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, a Kanaán királyát az Izrael fiai előtt. Az Izrael fiainak keze pedig mind jobban ránehezedett Jábinra, a Kanaán királyára, míg nem kiirtották Jábint, a Kanaán királyát. Kedves hallgatók, tetszenek érzékelni, hogy a történetünk itt egy nagyon részletes végakkorddal zárul. Itt egy nagyon részletes történetet mond el a Szentírás, amit először olyan, hogy mondjam, hát a lutbőrzik a hátunk, úgy olvasunk. Nem? A dolog megértéséhez annyit hadd mondjak, hogy a Kanaán király ugye a Jábin, és ez a bizonyos asszony, akiről tudjuk, hogy a kenenus Hébernek a felesége, ez a két néptörzs egymással békében volt, tehát tulajdonképpen a kananeusok fővezérét, tehát Siserát, egy olyan asszony fogadta be a sátorába, olyan asszony adott neki oltalmat, aki nem állt szembe ő vele, mint a zsidók. És először úgy tűnik, hogy ez az asszony elrejti majd Siserát, ezt is kéri tőle Sisera, úgy gondolja, hogy ő megmenekül, de aztán az asszony elkezd egy más valamit gondolni, és végrehajtja rajta az ítéletet. Úgy hajtja végre, hogy tudja, mondjuk elég borzasztó módon, hogy vesz egy szöget és a halántékába szögez, és így, hát ugye Sisera rendkívül fáradt az ütközettől, ugye iszik, aztán elalszik, tehát tulajdonképpen álmában éri a halál. Mit mondhatunk erre, hogy miért jegyezte fel a Biblia ezt a történetet, ami mondom, hogy először olyan hátborzongatónak látszik, meg olyan horror történet szinte, főleg, hogyha még ezt le is rajzolják, vagy le is festik, amit láttam a képes Bibliákban, ezt ugye leszokták festeni, gondolkoztam is, hogy ugyan miért teszik ezt a gyerekek számára, van a Bibliában sok szép történet még, amit le lehetne rajzolni, és inkább hát ezt festik le. Nagyon szeretném fölhívni itt a figyelmet a következőre, és ha valaki ezt nem látja magerőt a Józsué könyvénél, Bírák könyvénél, bizonyos értelemben még Sámuel első két könyvénél is, a Bibliának nagyon nagy részét nem fogja megérteni, de az Új Szövetségnél is, mert hiszen Jézus is befejezett így példázatot, például a Gírák példázatát, hogy Jézus ezt mondta, hogy azokat az ellenségeimet pedig, akik nem akartak engedelmeskedni a jónak, hozzátok elém, és itt töljétek meg őket. Tehát ez mondjuk egy Jézusi példázatban is van egy ilyen befejezés. Már az előadás elején mondtam, hogy ezek mind Isten ítéletek. Az Isten ítéleteknek az a jellegzetességük, hogy Isten elrendel valamit, mert Isten látja azt, hogy egy ember javíthatatlan, egy ember megváltoztathatatlan. És hogyha egy embert nem lehet már megjobbítani, nyűg számára az élet, borzalmas neki élni, ezért Isten azt mondja, hogy hajtsák végre rajta az ítéletet. Persze Isten a történetben sokszor nem mondta ezt, és végül is itt is felvethető a kérdés, hogy ki mondta ezt a kenenaus Héber feleségének, hogy ezt tegye ezzel a Siserával. Kedves hallgatók, itt még egy összefüggés kell beidéznem, és ez az összefüggés az, hogy a Biblia tulajdonképpen mikor engedi meg azt, hogy valakin végre lehessen rögtön hajtani az ítéletet, mégpedig a halálos ítéletet. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Mózes második könyve 20. fejezetében van a 10 parancsolat, amelynek van egy parancsolat, hogy ne ölj. Ugye tavaly éppen egy évvel ezelőtt ezzel a 10 parancsolattal foglalkoztunk, és a ne ölj parancsolatról is volt egy külön előadás. És Mózes második könyvének rögtön a másik, a 20. fejezete után a 21. fejezetben található az a sokat idézett és ma nagyon sokat vitatott mondás. Tehát mondom, rögtön a 10 parancsolat, ne ölj parancsolata után egy fejezettel később Isten kimondja, szemet szemért, fogat fogért, bőrt bőrért. És ugye ezt sokan felszokták vetni a kérdést, hát hogyha van egy ne ölj parancsolat a Bibliában, akkor hogy lehet a következő fejezetben egy szemet szemért, fogat fogért? Hát ez egy kegyetlenség, és hát emberektől elvenni az életet, akár ítélet formájában is, ez hogyan magyarázható meg? Ha tovább olvassuk a Szentírást, tehát Mózes második könyve 22. fejezetétől, akkor nagyon érdekesen bontakozik ki előttünk, hogy ezt a szemet szemért, fogat fogért elvet hogyan lehetett végrehajtani. Ez egy elv volt, egy alapelv volt, de a Biblia aztán erről gondoskodik, hogy ezt hogyan is lehetett végrehajtani. Egy esetben lehetett úgy végrehajtani, ahogy itt Siserával tette a kenenaus Héber felesége. Tudnék, ha valaki elolvassa a Mózes könyveit, ott azt láthatja, hogy ha valaki mondjuk kész akarva ölt meg egy embert, vagy hogyha valaki gondatlanságból ölt meg egy embert, figyelmetlenségből, vagy bármi másokból, de ami őt terhelte, és amire vonatkozott az, hogy szemet szemért, fogat fogért, azért mindegyiknél egy bírósági tárgyalásnak és kivizsgálásnak kellett bekövetkeznie, egyetlen egy eset kivételével, amikor Isten, hogy úgy mondjam, rögtön megengedte az ítélet végrehajtást, és ez a nyilvánvaló gyilkosságok esete volt. Tehát mondok egy példát, ha mondjuk én abban az időben éltem volna, és megláttam volna az utcán valakit, aki rátámad egy másik ember és agyonüti, egy nyilvánvaló gonoszság volt, és nyilvánvaló becstelenség, hogy valaki csak úgy elveszi a másik ember életét, és én akkor mondjuk annak a községnek a bírája lettem volna, hogy akár csak rokona annak az embernek, de akár csak egy egyszerű szemlélő, akkor nyugodtan oda mehettem volna, és végrehajtattam volna az ítéletet. Ez nem bosszúnak minősült, hanem ez egy rögtöni Isten ítéletnek minősült, amelyhez bírósági tárgyalásnak nem kellett megtörténnie. A nyilvánvaló emberölés esetén kívül azonban Isten mindenütt a vérbosszúnak az intézményét tiltotta és felfüggesztett. Ugye a vérbosszú intézménye az hát a középkorig, sőt még a 18.-19. századig még Európában is érvényben volt. Isten ezt nem engedte meg a zsidó népnél. Mindig kivizsgálás kellett, hogy legyen a dolog, de az alapelvnek érvényesülnie kellett, hogy szemet szemért, fogat fogért, bőrt bőrért. Ebben az esetben Keneneus Héber felesége a bibliai elvek szerint járt el, bár az ő népükkel nem volt ellenségeskedésben Sisera, szóval nagyon is jól érezték magukat együtt a zsidókkal szemben, de ő ismerte a bibliai elveket, és ezért azt az embert, aki 20 évig nyomorgatta a népet, akinek a kezéhez nagyon sok vér tapadt, olyan eszközzel, amivel tudta, egy kiszolgáltatott helyzetbe került persze Sisera, véghez vihette az ítéletet. Tehát itt, ha megborzad is a első pillanatra az ember, hogy ez hogyan is történt meg, de egy kicsit gondoljuk a dolognak a mögé, és gondoljuk a dolgot végig, és ehhez felírtam egy másik igehelyet is, és az a Máté evangélium a 18. fejezetében a 11-től a 18. versig tartó igehely. Ez látszatra semmi köze nincs a halálbüntetéshez, de mégis meg fogjuk látni, hogy Jézus a maga tanításaiban ezt hogyan erősítette meg. Jézus itt ugye arról beszélt, ezzel kezdődik ez az ige szakasz, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embereket. Ő azért jött, hogy minden embernek felajánlja a megmentést, minden embernek felajánlja a bűnből való szabadulást. És utána Jézus elismételte a juhokról szóló példázatát, hogyha van egy pásztor és 99 báránya megvan, utána megy a 100. bárányának is, és megkeresi, addig keresi, míg nem megtalálja. És utána a 13. verstől rátér arra Jézus, hogy mit tegyen egy keresztény közösség, ha például a sorai között olyan ember van, aki nagyon durván megszegte az isteni törvényeket és alapelveket, most nem föltétlenül kell gyilkosságra gondolni, vagy egyéb más dologra, de mondjuk keresztényhez méltatlanul él. Itt mondja el Jézus a híres kijelentését, hogy először egy ember figyelmeztesse őt, teljék el egy bizonyos időszak után, a ketten, hárman menjenek, és úgy figyelmeztessék, megint teljék el egy időszak, de hogyha az egyik kérlelésre sem engedez az ember, akkor a gyülekezet maga kérlelje ezt az embert, és próbáljon mindent megtenni a megmentésért, de hogyha erre sem hallgat, akkor amit megkötöttetek ezzel az emberrel, tehát itt nyilván a felnőtt keresztségről van szó, hogy egy keresztény közösségbe, egy igazi keresztény közösségbe csak felnőttkori döntéssel lehet belekerülni, akkor itt meg kell oldanatok. Tehát ez a híres kijelentés, hogy oldás és kötés, ugye a kötés az a keresztségnek a jelképe a Bibliában, az oldás pedig a gyülekezetből, egy keresztény közösségből való kizárásnak a kifejezése a Bibliában. És Jézus, amikor elmondta ezt az egész történetet, akkor azt mondta, hogy így mentheted meg a te atyád fiát. Most ez itt a kulcs dolog. Hogy lehet embereket megmenteni az élet számára? Hogy lehet embereknek segíteni, hogy ne úgy éljenek, ahogy éltek, ne gyilkoljanak, ne öljenek, ne törjenek házasságot, ne lopjanak? Hogy lehet embereket ebből kisegíteni? A Biblia szerint úgy, hogy az embereknek világosan és egyértelműen az élet törvényeit a tudomásukra kell hozni. Mert hogyha az emberek nem szembesülnek az élet törvényeivel, nem szembesülnek az isteni parancsolatokkal, akkor az emberek mindig mentegetik magukat, és mindig találnak maguknál rosszabb embereket. Tehát se vége, se hossza nem lesz a maga mentegetőzésnek és a szerecsen mosdatásnak. Ezért a szemet szemért, fogat fogért elv a polgári törvénykezésben nagyon is pontos és jó törvény volt. Nyilván az új szövetségben, ahol már nincs egy vér szerinti beleszületés, és nincs már egy teokratikus rend, Isten az új szövetség idején a polgári életben az ítélet végrehajtásnak ezt a módját, tehát a halálbüntetés, csak akkor tartja megvalósíthatónak, hogyha erre az embereket nevelik. Ugye a mi társadalmunk se teokrácia, és a mi társadalmunk se olyan, ahol az emberek ismerik a 10 parancsolatot. Az embereket ma nem nevelik az élet tiszteletére és az élet védelmére. Ma bevezetni a halálbüntetést felettébb kockázatos lenne, főleg anélkül, hogy az embereket erre fel ne készítenénk. Mert hogyha az emberek tudnák azt, hogy ha elveszik a másik ember életét, akkor joggal számoljanak azzal, hogy őtőlük is elveszik az életet, és erre felkészítik az embereket, akkor néhány év után igen, be lehet vezetni a halálbüntetést. De a halálbüntetést csak úgy bevezetni, csak egyik pillanatról a másikra ez feletté kockázatos, sőt igazságtalan. Ha valaki látja előre, hogy mivel számolhat akkor, amikor ő ezt a gonoszságot megengedi magának, ha látja ezeknek a törvényeknek a tiszta és igaz voltát, akkor van helye a halálbüntetés bevezetésének. Sajnos én attól félek, abban sehol nem fogják a bibliai törvényeket úgy felmutatni, és úgy az emberek elé állítani, hogy az emberek lássák ezeket a törvényeket, és higgyenek ezeknek a törvényeknek, sőt, hát a modern nemzetállamok is afelé haladnak, hogy lábbal tiporják a 10 parancsolatnak, és a hozzáfűzött polgári törvényeknek is a hatáját, tehát ez a halálbüntetés kérdés eléggé manipulatív és politikai célra kihegyezett dolog. Bibliai szempontból csak azt lehet mondani, hogy ha erre felkészítik a lakosságot, ha megmutatják az isteni törvényeket, amiután mindenki számolhat azzal, hogy ha én ezt elkövetem, akkor ez várhat rám jogosan, az egy más helyzetet teremtene, de sajnos itt nem vagyunk, és azt hiszem, hogy nem is leszünk. Tehát ez a bizonyos kananeus Héber feleség, aki abban az időben ismerte a törvényeket, mások is a törvényeknek a hatáját elismerték, teljesen szabályszerűen járt el, mert egy közönséges gyilkost, egy közönséges gonosztevőt tulajdonképpen úgy fosztott meg az élettől, ahogy azt a Biblia megengedte akkor az embereknek. Bizonyára önök is látták néhány évvel ezelőtt a Ceausescu házaspárnak a kivégzését. Ugye ott is arról volt szó, hogy egy hosszú-hosszú, több évtizedes zsarnokság után, vagy annyira betelt a pohár, hogy valami ilyen félelmetes ítélet végrehajtáshoz jutottak el. Azok, ki tudja, hogy persze kik hajtották végre ezt az ítéletet, akik ezt megtették. Én nem örültem ennek az ítéletnek. Azért nem örültem, mert hogyha erre felkészítik az embereket, vagy rendeznek egy szabályos bírósági tárgyalást, persze hát ugye attól féltek, hogy ez lehetetlen, vagy valami politikai fölcsúszamlás következik be, és azért hajtották ők gyorsan ezt végre, de minden esetre én nem tartottam igazságtannak, illetve emberhez méltónak azt, ahogy ezt lefolytatták, és ahogy ezt beteljesítették. Ilyen problémákkal kell szembenézni egy embernek, aki a mai korra nézve a bibliai törvényeknek a hatáját szeretné bevezetni. A bibliai időkben gyerekkoruktól fogva nevelték az embereket ezeknek a törvényeknek a tiszteletére. Tehát, hogy úgy mondjam, mindenki láthatta előre, hogy mire számíthat. Nem voltak fogdák, nem voltak börtönök, voltak igazi törvények, amelyek visszarettentették az embereket, és tilalomfákat állítottak az embereknek a gonoszságuk elé. De hogy még inkább magyarázzam a dolgot, meg fog szólalni most a magyar irodalomnak egyik nagy balladája. Ennek a nagy balladának, amelyet Arany János 1855-ben írt, szintén ez a témája. Nem szó szerint, ugye nyilván a Sisera, illetve a Sisera kivégzésének a témáját nem nagyon dolgozták fel az irodalom történetben, de Arany János az elnyomatás idején, tehát a Hajnau féle terror időszakában és a 48-49-es eseményekre következő nagyon nehéz nemzeti időszakban, ugye ebben az évben úgy látszik arany évet fogunk tartani, mert már a harmadik előadáson, hogy Arany Jánost idézek önöknek, de ezt a verset, amit most majd meg fogunk hallgatni, érdemes valóban meghallgatni. A költészetünknek egyik legnagyobb balladája, ahol Zács Felicián, ugye, tehát a kárvallott Klárának, akit megbecstelenít, ugye az az ifjú ember, aki kéri a királyné asszony kezétől ezt a lányt, ugye, Tehát, tehát bosszút áll, bosszút áll. A bosszúra bosszú következik, és a bosszú a 14. századi történelmünket felborítja, beárnyékolja. Persze a Zád családnak a dolgairól nincs pontos információnk, a magyar történelmnek ez az időszaka eléggé a homályban, a sötétségben marad. Mondhatnám azt is, hogy Arany eléggé a kényekedve szerint dolgozhatta fel ezt a témát, mert nem volt pontosan megkötött históriai anyaga. De figyeljenek fel rá, Sinkovics Imre adja majd elő a balladát, hogy Arany a drámai szerkesztésnek miféle eszközeivel él. Ugye a királyné asszony megy a templomba, hogy imádkozzék. Kéri tőle ez a bizonyos fiatalember a Zács Klárának a kezét, illetve neki ez a szép bimbó, ez a szép virágszál kellene, ezek rendkívül talányos megfogalmazásokban, hogy a balladai tömörség és a balladai sejtelmesség ezt követeli is a költőtől, jutnak kifejezésre. És amikor nem adja, ugye nyilván, mert az egyik legaranyosabb palota a hölgye, ez a Zács Klára, és elmegy a templomba, és ott imádkozni akar, és ugye figyeljük meg a Arany Jánost, aki a magyar antiklerikalista költészetnek is egy nagyon nagy alakja, nem csak a János pap országát írta meg, hanem ebben a versében is belerejtette, hogy a királyné asszonyot akar imádkozni, de nincs ott ugye a rózsafűzére, nem tud imádkozni, hát valakit haza kell küldeni érte, éppen Zács Klárát küldi haza érte, aki éppen abba a szobába megy, ahol epekedik utána ez a bizonyos gonosz fiatalember, és éppen bekövetkezik ez a gonoszság, és a lány, amilyen tömörséggel elmondja ezt az apjának, és az apa jön, aki vérbosszút áll, és le akarja kaszabolni, de hát embereket nem tud lekaszabolni, a királyné asszony négy ujját le tudja vágni. És akkor figyeljük meg, hogy Arany ezzel a drámai szerkesztéssel mennyire tökéletesen él, ugye a négy ujjért négy ember cserébe, és elszabadul a pokol, tehát a vérbosszú elszabadul, és aztán ahogy így kiépíti ennek az egész balladának a menetét, tehát bűn, büntetés, két párt, a királyi párt, a Csákmáté, illetve a Zács párt, tehát a külföldiek, a magyarok, az Anzsuháza, a magyarok, tehát az állandó ütközés, és mindennek háta mögében pedig egy egyszerű parancsolat, ugye ez a nevű parancsolat, vagy a szemet szemért, fogad fogért parancsolat sejlik föl, és hogy szinte ez a teljesen a tetőpontjára jut, és lehet látni, hogy ez csak egy ürügy volt, és már az egész ország tulajdonképpen vérben áll, akkor figyeljék majd meg a balladának, ugye hát a ballada hatalmas nagy hát műforma, tulajdonképpen egy kis tragédia, egy kis dráma, csak nem kellenek hozzá színészek, meg nem kell hozzá színpad, de hát a nagy ballada költők döbbentes mélységeket tudtak kifejezni, és Arany János hát minden kétség nélkül a legnagyobb ballada költőnk. Figyeljék meg majd a balladának az utolsó versszakát. Rossz időket élünk. Rossz csillagok járnak. Micsoda félelmetes, súlyos sorok, ugye? Milyen egyszerű sorok. Ismétlés és paralelizmus. De sajnos sokszor el lehet mondani, egy nemzet történelmére nézve is, a világ történelmére nézve is, hogy rossz időket élünk. Rossz csillagok járnak. Valami hatalmas, sejtelmes, nagyobb fénybe vonja ezt az egész balladai cselekményt, ez az utolsó előtti két sor. Ugye utána tulajdonképpen egy ima szólal meg, hogy az Isten ója ugye ezt a szegény hazát, ezt a Magyarországot, de előtte ez a koppanásos leütés, hogy rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. Ugye érezzük, hogy Arany János a saját koráról se tudott jobban fogalmazni, mint így az múlt század 50-es éveiről, és majd meglátjuk, hogy ennek a történetnek az egészen a végső időkig miért van hatalmas nagy kisugárzása, mert a Biblia szerint a rossz idők mindig ismétlődnek. De lesz az emberiség történelmében egy különösen rossz idő. És ez a különösen rossz idő az, ami nagyon közel van a bibliai jövendőlések szerint, ez az a különösen rossz idő, amikor meg fog ismétlődni a Bárák és a Debóra küzdelme a Sisera haddal. Hogy fog megismétlődni? Hogy idézi ezt vissza a Jelenések könyve 16. fejezete? Hát előtte vegyünk egy kis lélegzetet, ha ugyanez lélegzetvételnek nevezhető, hogy egy ilyen nagyon feszült és erőteljes Arany balladát meghallgatunk, és próbáljuk átadni magunkat ennek a félelmetes ütközések világának, amit Arany János itt ki tudott fejezni. Hát Arany Jánosnak persze sok balladája ide vonható ebbe a körbe, de úgy gondoltam, hogy talán talán ez a legközelebbi, megjelent az Arany János Balladák című lemezen, illetve kazettán, amelyet Sinkovics Imre ad elő.
Zács Klára. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány, barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, haj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százér. Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj le bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba, szép virágok, deli szűzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud, nem tud imádkozni, olvasóját hon feledé, ki megyen elhozni. Eredj, fiam Klára, hamar édes hiányom, megtalálod a térdeplőn, ha nem, a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára, teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé deli szüzek közzé, inkább menne temetőbe a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hely, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz, te borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem. Jaj, hova kell lennem, hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem. Harangoznak délre, udvari ebédre, akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre, rettenetes bosszúálló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért gyermek, Lajos Endre, haj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most királyi nőm fájdalom díjába? Mutató ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát, a más kettőért veje lánya végét, piros vélem hullásaért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak, Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat.
Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben a balladában Arany az ősi magyar verselésnek egy olyan lehetőségére talált rá, ami nagyon ritka a költészet történetében. Az ősi hatos, két sor hatos, utána egy nyolcas, és utána újra egy hatos. Az ősi hatos az alapjában véve a magyar költészetben olyan gyásztali hangulatot fejez ki. Keresi a Klára, mégse talál rája. Ugye érezzük, hogy nem csak a rím kezelésben, de ez a hat szótag, általában három szótag, és utána jön egy nyolcas, és utána újra visszazökken a hatosba. Tehát ez rendkívül ritka, mert Arany még a balladáiban sem talált rá mindig a teljesen adekvált, tehát a tárgyhoz illő formára. Itt viszont ezt nagyon megtalálta, és ezért hatalmas a vers, nem is szólva arról, hogy hogyan érzékelteti azt, amit nem is lehet és nem is kell kimondani, és hogyan érzékelteti a fájdalmat és a gyászt és mindent, amit alig ha lehet kimondani szavakkal. Talán azért is választottam ezt a mai előadáshoz, hogy érzékeltessem, hogy a Bírák könyve 4. és 5. fejezetének is ez a szerkesztési elve. A Bibliát egy kicsit azért füllel is kell olvasni. Amikor említettem önöknek, hogy csak azt talál rá a csatának a leírására, aki az 5. fejezetnek a hálaénekét is elolvassa, akkor erre gondoltam, hogy a csata maga egy olyan feszült és egy annyira félelmetesen hihetetlen dolog volt, hogy ott a Biblia csak nagyon gyorsan tovább megy a végeredményt közli, és utána, amikor fellélegzünk, akkor van időnk arra, hogy jobban odafigyeljünk. Tehát egy kicsit erre is figyeljünk a Bibliánál, hogy ezért nem mond el egy bibliai történet mindent arról az eseményről, hanem később tér vissza rá, és később világítja meg. Például erre egy rendkívül alkalmas példa magának a Bibliának az egyik első félelmetes gyilkosság története, a Kain és Ábel történet. Ha valaki a Kain és Ábel történetet, ugye, ami a Mózes első könyve 4. fejezetében, az első 11 versben van, ha megfigyeli azt a történetet, azt elolvashatjuk 10-20-szor is, de az egy olyan tömör történet, ha nem megyünk tovább, és nem érünk el a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez, ha nem érünk el János első leveléhez, ott a 2.-3. fejezethez, ha nem érünk el a Júdás leveléhez, tehát 3 szövegszerű visszautaláson erre a történetre, nem fogjuk megérteni a történetet. Hozzám sokan jöttek panaszkodva, hogy ez a Kain-Ábel történet, ez olyan tömör, olyan rövid. Hát miért nem mondja el a Biblia ezt részletesebben? Erre azt tudom mondani, hogy okkal nem vádoljuk aranyt, hogy miért nem mondja el részletesebben egy fiatal lánynak a megbecslenítését. Okkal nem mondja el. Okkal, mert a görög tragédiáktól fogva a művészetnek egyik nagy szerkesztési szabálya az, hogy sokkal megrázóbb valami, ha mondjuk hírül adják, vagy érzékeltetik, sejtetik, nem a maga naturalisztikus valóságában megrázó valami, sőt azzal vesszük el az élét. Ha ma olyan sokat beszélnek gyilkosságokról, meg kegyetlenségekről, tulajdonképpen az embereket hozzászoktatják ehhez. Ezzel hozzá lehet szoktatni az embereket, hogyha erről nem beszélnének. Csak egy rövid hírben közölnék egyrészt magát a tényt, vagy a tény utáni ítéletet, azt hiszem az embereket jobban szembe lehetne fordítani a gonoszsággal. A gonoszságnak a kimondása, a gonoszságban való vájkálás, bármilyen bűnnek a részletezése fordítva szokott elsülni, mert egy ideig az embereket megborzasztja, de utána viszont annyira hozzászoktatja az embereket, hogy szinte már természetesnek veszik. Most, hogy megint olyan sok taxist ölnek meg. Nem tudom, hogy emlékeznek-e azok, akik 10 vagy 15 éve először olvasták az újságba, hogy na most így és így egy taxist megöltek. Most már nem az újság első oldalán van, hanem a kis címekben, és minden héten benn van egy ilyen történet. Az emberek azt mondják, hogy ja, kérem, hát ilyen a világ. Nincs felháborodás az emberekben. Nincs a rosszal való ellenszegülés. Arany János, aki 6 éves korban már a Bibliát többször elolvasta, és akinek a zsigereiben volt a bibliai gondolkodásmód, meg vagyok győződve, hogy a balladáiban ezért tudott ilyen magasra jutni, mert megértette a Bibliának ezt a szerkesztéstani elvét, hogy a Biblia valamit leüt, valami témát jelez, majd később kifejti, visszatér rá, mert az embernek le kell csillapodni, le kell nyugodni, hozzá kell szokni még más dolgokhoz, meg kell értenünk még 1000 dolgot, akkor már jobban megértjük azt a történetet is. Ezt a hibát a Biblia soha nem követi el, hogy valamit túl részletezne. Ehhez viszont szem és fül kell. Na, hát ennyit tudtam erről beszélni, és most a legvégső kérdésünk a vetítés előtt, hogy jön ide a táblánkra a Jelenések könyvének a 16. fejezetében a 12. és 16. vers. Ugye a többi bibliai írásról még csak annyit hadd mondjak, hogy itt Debóra a főszereplő. Egyáltalán ne lepődjünk meg ezen, hogy Debóra bíró is, meg prófétanő is. A Biblia szerint a lelkészi, prédikátori vagy prófétai hivatás elsősorban férfiak vállára való nehéz teher, de a kivétel erősíti mindig a szabályt. Ha elolvassák például Hulda próféta asszony történetét, Királyok 2. könyve 22. fejezetéből, vagy Jézus születésekor Lukács 2. fejezetében az Anna próféta asszony történetét, akkor azt mondhatják el, hogy már 3 prófétanővel találkoztunk, és az egyik csodálatosabb jellem, mint a másik. Ez nem érvényteníti azt az elvet, hogy próféták általában csak férfiak voltak, de a Bibliában soha ilyen megkötést nem találunk, hogy a nők nem tölthetnek be például profétai hivatást, vagy tanítói hivatást, ilyen a Szentírásban nincsen. Ezeket a Biblia verseket ezért írtam fel a táblára. De most itt egy fő helyen itt áll, és a 20. Zsoltárt, ha valaki elolvasott, szövegszerű visszautalás van az alaptörténetünkre, de ahol nem annyira szövegszerű visszautalás van, ez a Jelenések könyve 16. fejezetében a 6. csapásnak a története. Nagyon röviden fogom megmagyarázni, de engedjék meg, hogy előtte felolvassam magát a történetet, amelyről azt mondtam, hogy a Debóra és Bárák alaptörténete nélkül érthetetlen. Tehát Jelenések 16. fejezet 12. versétől. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul, tehát héberül, Armageddonnak neveznek. Kedves hallgatók, a 6. csapás története, ez tulajdonképpen az Armageddon története, de mit kell érteni ezen a talányos kifejezésen, hogy Armageddon? Ugye a görög átírásban Armageddon, mert hát a héberben ez Harmageddon, tehát H-val kezdődik, csak ugye a görög nem jelöli a szókezdő H-t, csak egy bizonyos jellel. Így rögzült meg a mi nyelvünkben is, nem az, hogy Harmageddon, hanem így, hogy Armageddon. A Harmageddon annyit jelent magyarul, hogy Megiddó hegye. Tehát Megiddó, Harmageddon. A Táborhegy tulajdonképpen ennek a Megiddói síkságnak itt a keleti részén van. És a másik hegy, amire utaltam, a Kármel hegy, az meg a Megiddói síkságnak a nyugati részén van. Azt mondja itt a Biblia, ugye a Jelenések könyvében nagyon sok a jelkép, amelyet zsidóul arra Harmageddonnak neveznek. Tehát, hogy ezt fordítsuk le. Ez héberül Harmageddon, de ezt lefordítva azt mondhatjuk, hogy ez egy különleges dolgot akar jelölni. Tudnék, itt Megiddói síkság van, Megiddó hegye egyébként sincsen, ilyet a térképen hiába is keresünk. Megiddó város és egy síkság. De mégis a Megiddói síkság két oldalán, nyugati oldalán itt magaslik a Kármel hegye, keleti oldalán itt magaslik a Tábor hegye. Amikor a Biblia erre visszatekint a Jelenések könyve 16. fejezetében, feltételezi, hogy ha valaki elolvasta a Bibliát, akkor nem szaladt végig a Bírák könyve 4.-5. fejezetén, és nem szaladt át a Királyok első könyve 18. és 19. fejezetén. Tudnék, mindezek a fejezetek ezt a két nagy ütközetet írják le. Az első ütközetet önök már most ismerik, erről volt ma szó, hogy az égből harcoltak Siserával, és Deborát és Bárákot az Isten megsegítette, és a kis maroknyi zsidó sereg legyőzte a hatalmas Sisera hadat. A Királyok első könyve 18-19. Fejezetében pedig arról van szó, hogy évszázadokkal később itt Átelemben a Kármel hegyén is valami ehhez hasonló dolog játszódott le. A Kármel hegyére egy prófétának, tehát ugyanúgy, mint Debóra itt volt Bárákkal a Tábor hegyén, pár évszázaddal később a Kármel hegyén egy prófétának kellett fellépnie, és ez a próféta is egyedül volt az egész néppel, sőt a 850 hamis prófétával, sőt magával a bálványimádó Akhábbal, Izrael királyával szemben. Tehát volt a zsidó nép élettörténetében két epizód, nem is epizód ez, hanem nagyon fontos történelmi esemény, amikor a kicsi, emberileg vesztésre álló zsidó hadsereg legyőzte égi segítséggel itt a Sisera hadat, itt pedig ugye Illésnek az áldozatára tűz szállt alá az égből, itt legyőzte a hatalmas nagy Baál és Asera kultusz követőit, illetve a bálványimádásba süllyedt nép vezetőjét, ugye Akábot és a kíséretét. Kedves hallgatók, hogyha valaki ezt az Ószövetségből megérti, ha megérti azt, hogy az Ószövetségben ez a két történet mit mond el, akkor ezt a két történetet, ha ide most behelyettesítjük a Jelenések könyve 16. fejezetébe, akkor a következő megoldáshoz jutunk. Az emberiség történelmének a végén is óriási küzdelem fog kialakulni az Isten igaz követői és az Isten hitet eltorzító, de magukat mégis vallásosnak tekintő hatalmak között. Az emberi történelem végén is óriási különbség lesz az igaz Isten hívők között, és a kereszténységet eltorzító, hatalmi célokra felhasználó, és egy bizonyos világegységet már-már létrehozó valláspolitikai szövetség között. Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében világosan beszélt erről a kérdésről. Ha valaki elolvassa a Máté evangélium a 24. fejezete 9. versétől a leírást, Jézus ilyeneket mondott, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez valami félelmetes dolog. Hogy minden nép előtt. Eljön egy olyan időszak, amikor a világ összes nép előtt az igazán Krisztushoz ragaszkodók gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Akkor ezzel érzékeltetem, hogy az emberiség történelmének a végén nem kisebb feszültség támad, nem kisebb harc bontakozik ki az igaz Isten hívők és a hamis Isten hívők között, mint ami kibontakozott Illés és a hamis proféták, Debóra és Sisera hadserege között. És Jelenések könyve leírja ezt a küzdelmet, amelyet szinte úgy szívszorítva követ végig az ember Jelenések könyve 13. fejezetétől, hogy mi lesz azokkal a kis maroknyi kis sokasággal, akik Istenhez ragaszkodnak, amikor itt most nem egy Sisera had vonul velük szembe, hanem az egész világ. És az emberiség nagyon mélyre süllyed ezekben az időkben, és ennek nyomait most is látjuk. Tulajdonképpen emberi tömegek ma nincs olyan dolog, amire ne lehetnének késztethetők. Ha a nagy tömegeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a 20. század a tömegek bolondításának a kora. Amit megtettek ebben a században tömegekkel, és ennek körülbelül, ugye ezt már mondtam önöknek máskor is, hogy ennek körülbelül 200 millió ember halála látta a kárát. Ennyi a 20. században az erőszakkal megölt embereknek a száma. Éppen én is nemrég kaptam meg Franciaországból egy vaskos könyvet, a kommunizmus fekete könyve ez a címe. Azt hirdeti rajta a szalag cím, hogy csak a kommunista ideológiai manipulációnak körülbelül 85 millió ember látta a kárát, úgyhogy az életével fizetett ezért. Na még hány ember, akiről nem beszél a történelem és a krónika, hány ember ment tönkre, hány ember kapott idegösszeropásszal? A 20. százada az agymanipulációnak, az olyan félelmetes időszaka, amit Jelenések könyvének olvasásakor csak úgy megdöbbenve látunk, hogy itt az embereket mindenre rá lehet venni. Az embertömegeket mindenre rá lehet venni. Hát főleg miért ne lehetne rávenni bizonyos vallási dolgokra, amikor a vallás nagyon mélyre zuhant az értékskálán, és az emberek gyorsan kapnak mindenféle világ megváltó eszme után, és ezért alakul ki egy ilyen kép, hogy Jézusnak ezt kellett mondani, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ezt ajánlom mindenkinek, aki kereszténynek tartja magát, hogy vajon a hétköznapi életében, vagy a mostani világban, hogy hogyan érzékeli, hogy őt befogadják az emberek, vagy befogadja az a közösség, amelyben él, vagy pedig szabályosan kiátkozza, csak azért, mert ő Krisztus nyomdokain akar járni, és úgy akar élni, hogy azt Krisztus a Bibliában meghirdette. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb alázatra és szerénységre tennének szert keresztények, hogyha látnák, hogyha egy keresztényeket annyira szeretnek és dicsőítenek, akkor két dolog áll fenn. Vagy az egész világ keresztény, ez az egyik dolog, mert hát a hasonlónak örül, vagy pedig azok nem keresztények, akiket a világ nagyon is jól el tud képzelni a maga kebelén belül. Én gyanítom, hogy ez utóbbi eset áll fenn. Ma a kereszténység és a világ között azért nincs ilyen nagy ütközés, mert a kereszténység nem létezik még a világban. De amikor majd lesz igazi kereszténység, amiről Jézus azt mondja, hogy az én nevemért, amikor engem követtek majd, akkor gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és sokan elárulják egymást, meg halálra adják egymást. és a gonoszság sokakban meghidegül, megsokasodik a szeretet, sokakban meghidegül. Tehát ez a Máté 24.9-től egészen a 14. versig való leírásnak, ami félelmetes nehézkedése van, ezt jeleníti meg a Jelenések könyve 16. fejezete is olyan szempontból, hogy odáig megy el ez a küzdelem, hogy a világon az igaz keresztényeket nem szenvedhetik el. Az igaz keresztényeket okolják majd a világ problémáért, illetve a világ problémáinak a megoldásában, mivel nem vesznek részt az igaz keresztények, mert nem abban látják a problémát, és még kevésbé abban a gyógymódot, amiben a világ látja, ekkor olyan ostromgyűrű fonódik majd igaz keresztény emberek és közösségek köré, mint ahogy a Tábor hegyén fonódott Debora és Bárák köré. Mi fogja ezeket a keresztényeket megmenteni, és miért nem félelmetes ez a dolog? Ne felejtsük el, Pál apostol mondja az 1. Korintus levél 10. fejezetében, hogy a Bibliában mindaz azért van benne, ami bent van, mert a mi okulásunkra és a mi megerősítésünkre iratott le. A Biblia szerint azért kell nekünk megértenünk a Debora és Bárák történetét, azért kell megértenünk a 20. Zsoltárt, azért kell megértenünk a Jelenések könyvét, mert látjuk itt azt, hogy Isten azt rögzítette a hívő emberek számára, amire múlhatatlanul szükségük lesz a nehéz időkben. A hívő keresztények már előnyösebb helyzetben vannak, mint Debora és Bárák. Mert így mondja Pál a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 1. versétől, a bizonyságoknak nagy fellege veszi őket körül. A bizonyságoknak nagy fellege veszi őket körül. Ha Isten meg tudta menteni ezt a maroknyi sereget, a 900 vasszekérrel és a Sisera-haddal szemben, ha Isten igazságot tudott szolgáltatni Illés prófétának, aki egy szál magában képviselte az igaz Isten hitet, a sok hamis vallásos emberrel szemben, a történelem végén is ez be fog teljesedni. Nincs mitől félniük azoknak, akik Istent követik, vagy akik Krisztust követik, mert Krisztus ugyanolyan módon fog majd segítséget küldeni. Hogyan is olvastam, hogy mi lesz itt a segítség, a minden eddigi történelmi segítséget felülhaladó segítség? Amikor látja János apostol, hogy van egy igazi mag, egy igazi kereszténység, de lát a sárkány szájából, a fenevad szájából, a hamis proféta szájából tisztátalan lelkeket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Hadd tegyen fel önöknek a kérdés, mit jelképez ez a látomás? Hogy épp a beszédük olyan, ennek a három hatalomnak, a sárkány, hamis proféta, fenevad, nem is azonosítom ezeket, a világnak három óriási hatalma, ami most létezik, és a világra rátette már a kezét. Mit jelképez ez, hogy a szájukból jönnek ki, mint undorító békákhoz hasonlók? Ugye a tömegek manipulálás, ugye a beszéddel való manipulálás, egy rút és gonosz dolog, de nagyon sok ember előtt ez még most nem lepleződik le, de le fog lepleződni a Máté 24.14 idejében, amikor elterjed az evangélium az egész földön mindenétnek. Mindenki látja majd, hogy Isten mit mond, és mit mondanak földi vallások, földi egyházak, földi politikai hatalmak. És amikor ez az ostromgyűrű szűkül és szűkül, és zárul az igazak tábora fölött, akkor mit látott János apostol a 6. pohár kitöltésekor? Azt mondja, hogy az Eufrátesznek kiszáradott a vize. Ugye az Eufrátesz folyó mellett épült fel Babilon, vagy Bábel. Ugye a Bábel a Bibliában egy hatalmas nagy jelkép, ugye az eredeti héber jelentése zűrzavar. Tehát a földi történelem végén egy óriási zűrzavar lesz. A különböző hatalmak szövetség az egy merő zűrzavar az Isten szemében. Nem az a világ szemében, mert hát a világ akarja az egységet, akarja a békét, akarja a világ összefogást, de ki fog száradni az Eufrátesz, vagyis amikor elveszíti ez a hatalmi szövetség a pártolóit, hogy úgy mondjam, az embertömegeket, a népeket. És a földön félelmetes helyzet áll be. Mert az emberek látják, hogy becsapták őket, de látják azt, hogy a saját közreműködésükkel csapták be őket. Amikor tapasztalják azt, hogy nem hallgattak az evangélium hirdetésre, és ők engedték magukat belevinni ebbe a megcsalatásba. De mégis szembefordulnak ezekkel a hatalmakkal szemben, de ugyanakkor az igazakkal szemben is, akkor ennek az egész látomásnak a 12. vers végén van egy csodálatos nagy reménysugara, amit a látomásból nemhogy elfelejteni nem szabad, de kétszer alá kell húzni, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítetik. Szó szerint ez így van a görögben, hogy a királyoknak, akik jönnek napkelet felől. Ugye a Biblia szerint itt a felmentő sereg majd nem egyszerűen csak angyal sereg lesz, mint a Táborhegyén, hanem itt a felmentő seregnek a vezetője maga az a valaki lesz, akit a Biblia így mond, hogy királyoknak királya, uraknak ura, az Úr orcájának angyala, a seregek fejedelme, az Ó és Új Szövetségben mindig ez a neve, és ez Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus második eljövetele azért szükségszerű a történelem végén. Azért szükségszerű, hogy Jézus eljöjjön, és az emberi történelmet lezárja, mert ami már megtörtént az Ószövetség idejében, hogy ki akarták írtani az Isten népét, és félelmetes erők körbezárták, itt a Tábor, ott a Kármelhegyi történetünk esetében, ez az egész világon be fog következni. A nagy csaló, az ős csaló Sátán valami olyan hatalmas támadásra indul. Ne felejtsük el, hogy ha egy igaz ember létezik is a Földön, ő már úgy hiszi, hogy vesze van. Ő nem akarja azt, hogy egy igaz ember létezzék is. Egy, aki az Istent követi. Ezért felvonultatja a politikának, a hatalomnak, a vallásnak olyan erőit, hogy az egy olyan abszolút túlsúly legyen, ami ellen emberileg nincs védelem, emberileg nincs megállás. Akik viszont ekkor is kitartanak Krisztus mellett, akik ekkor is az így szól az Úr parancsához kötik magukat, azok meg fogják majd látni azt, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítetik. Jézus mennyei angyalok seregével jön, és igazságot szolgáltat annak a maradéknak, annak az emberiségnek, annak a részének, amely tényleg az élet és a szeretet törvényei szerint akar élni, és majd ezeknek adja a földet. Én úgy gondolom, hogy bármennyire is nyomasztó és félelmetes Jelenések könyvének ez a 13. fejezettől elinduló időszaka, és főleg ez a 7 csapás, mégis éppen a 7 csapásnál hullik le előttünk a függöny, és láthatunk be egy kicsit a kulisszák mögé. Isten engedi a megpróbáltatást a nap 24. órájáig, a 23. óra 59. percéig. Istennek nagyon sokszor gyakorlata ez, mert Isten meg akarja mutatni azt, hogy akik őt szeretik, akik őhozzá ragaszkodnak, azok ezt nem előnyért teszik, nem számításból teszik. Aki Istenhez ragaszkodik, az szeretetből teszi, mert Istent elismeri teremtőnek, megváltónak. És Istenhez ragaszkodik akkor is, hogyha az élete kockán forog. Akkor ez biztos, hogy ezek igazi keresztények, nem? Akkor biztos, hogy ezeknek az embereknek az élete és a mások számára való bizonságtevése összegyűjti majd a föld maradékát. Ez még a 7 csapás elkezdése előtt lesz a nagy evangélium hirdetés időszakában. Kedves hallgatók, többet erről most nem beszélek, hiszen voltak itt a jogi egyetemen profétikus sorozatok, kétszer hirdettünk meg Jelenések könyve sorozatot, volt a 10 vázat profécia sorozat. Itt csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Bibliában semmi nincs elszigetelten. A Bibliában minden összefügg mindennel, és ha megértjük ezt a történetet a teljes mélységében, a jövőt is jobban megérthetjük, és bátorítást, biztatást kaphatunk a jövőre nézve is. Hát most vetíteném le a múltkor elmaradt részt, és a mai történelmi helyszínt is szeretném majd bemutatni, úgyhogy egy rövid türelmet kérek még a vetítésre. Kicsit tekintsünk vissza, az elmúlt előadáson beszéltünk a kivonulásról, a pusztai vándorlásról, ugye a Káleb történet kapcsán, ugye miért érte a zsidó népet a 40 éves pusztai vándorlás, és utána a honfoglalás, és így érkezünk el a bírák korába. Tehát ez a kivonulásnak az útvonala, látjuk a Gósen földjét ott a Nílus deltájában, keleti részében, és a Mózes hegyét itt a Sinai félsziget déli részén, és látjuk, hogy itt Kádes Barneánál, tehát ki is van írva, ott következett be a hitehagyás, és amiatt kellett a zsidó népnek visszafordulni, és itt nem jelöli ez a német ábránk, hogy a 40 éves pusztai vándorlás az tulajdonképpen hatalmas nagy kitérőkön, vargabetükön keresztül, tehát 4 évtizedig tartott, és azután hal meg itt a Nébó hegyén Mózes, és innen már Jerikóval szemben a zsidó csapatokat Józsué vezeti be az ígéret földjére. Ugye ez a bizonyos kivonulásnak a története, amely nagyon régtől fogva vonzotta a feldolgozókat, például egy római katakomba ábrázolása, Mózes, ahogy viszi előre a népet, és mögötte pedig az egyiptomiak, hogy beleveszekednek a tengerbe. A leghíresebb feldolgozása ennek Lukács Cranachnak a Mózes második könyve 15. fejezetét szó szerint megjelenítő képe. Itt is egy hatalmas csodával van dolgunk, hogy a vizek kőfal gyanánt megmerevültek a tenger szívében, hogy mondta Mózes a saját tapasztalata nyomán, és száraz lábbal át kell a zsidó nép, bal oldalt látjuk, és jobb oldalt pedig az egyiptomi hadsereg. Ugye ez nagyon nagy téma lett, ennek a történetnek a lezajlása itt történt, a nádas tengernek 3-4 kilométeres öböl részén, az északi részén, ahol ketté vált a tenger, és itt ért át a nép a másik partjára a tengernek, és itt kezdődött el ez a bizonyos pusztai vándorlás, amit Isten nem akart 40 évesre, távolról sem, hanem néhány hónaposra, a hitetlenség miatt kellett a népnek aztán visszafordulnia. Elindulunk a pusztai vándorlásnak az útvonalán, és megyünk déli irányba, délkeleti irányba, ott, ahol a zsidó nép is folytatta az útját, mintegy 2,5-3 milliós nép, ez a Mara forrás, a keserű forrás, ahol először csalódik a nép, aztán felüdül, hiszen Mózes isteni segítséggel a keserű vizet édessé változtatja, ezek a pálmafák a Mara forrásnál. Pontosan bejárható tehát az útvonal, és ahogy megyünk tovább, egyre nehezebb körülmények között megy az út délkelet felé. Ekkor hullik manna az égből, és ekkor érik el a másik nagy oázist, az Elim oázist, amely 70 pálmafát rejt magába. Mai állapotában is egy hűsölő hely itt a nagy sínai félszigeti sivatagban. Ez az Elim. Ha valaki elolvassa Mózes második könyvét, a 12. fejezettől, a kivonulás fejezetétől, akkor ezeket a helyszíneket pontosan nyomon tudja követni, tehát én is ez alapján állítottam össze. Még egy visszatekintés az Elimre, és aztán megyünk tovább. Előbb tetszettek látni, hogy egy trabanttal járjuk be az utat, ez nagyon alkalmas eszköz volt egy orvosnak, aki adta nekem ezeket a diaképeket, aki maga bejárta így az utat, és délvidék felé már ilyen homoksivatagokba ütközünk, a Massa és Meriba környéke, ahol különböző lázongások ütöttek ki, körülbelül ennyi a vegetáció ezen a vidéken ma is, és akkor is így volt 3400 évvel ezelőtt. Ez már a Mózes hegynek a teteje, de mielőtt ide fölmennénk, nézzük meg, hogy mi vezet idáig. A Mózes hegy, amit láttunk egy kis részletet, az itt jobbra emelkedik, a tövében pedig ott van a sínai félszigeti Szent Katalin kolostor. Ha közel megyünk hozzá, bal oldalt látjuk a kolostort, majd látjuk közelebbről is, és fönt pedig két hatalmas hegy, a Mózes hegye és a Katalin hegy emelkedik. Ez a kolostor mai formájában itt találta meg Tischendorf a Codex Sinaiticus-t a múlt század 40-es éveiben. Ha valaki elmegy ide, akkor egy római kori bejárat vezeti föl a Mózes hegyére, erre a több mint 2200 méter magas hegyre, amelybe középkorban az itteni szerzetesek lépcsőket vágtak, több mint 2000 lépcsőt, ezen fel lehet menni ma is a hegyre. A félútról, ha lenézünk, ilyen nyaktörő látvány tárul elénk, a Szent Katalin kolostort látjuk ott alant. Különböző festői sziklatömbök látványában lehet részünk, majd pedig a gyönyörű szép kilátás, a kilátás egyébként itt a hegy tetején természetesen 360 fokos a tengertől, a szárazföldig mindent be lehet látni. Ilyen hatalmas nagy sziklatömbökön ment fel Mózes is, hogy átvegye a 10 parancsolat két kőtábláját. Most a legfelső ponton egy keresztény kápolna áll, de nem messze ettől egy muzulmán mecset is. Sokkal jobb képet kapunk így a tenger felől, a két hatalmas nagy hegyről, a Katalin és a Mózes hegyéről. E két hegy körül letáborozhatott ez a mintegy 2,5-3 millió zsidó nép, amely Mózes idejére tehát már nagy népé növekedett, és itt került sor az egyik legnagyobb bálványimádásra, az aranyburjúnak az imádására. Raffaello metszete alapján készült 17. századi alkotás, bal oldalt látjuk fönt, hogy Mózes jön le a hegyről, és jobb oldalt pedig a testvér bátyját, Áront viszik bele ebbe a bálványimádásba, megöntenek egy aranyborjút, és azt imádják, és körbe táncolják. Szóval, tehát a tömeg, a nép akkor is sok mindenre rávehető volt, ez mondjuk akkor is félelmetes volt, nem csak ma, ma annyival félelmetesebb, hogy most már az egész világra kiterjed a hitetés és ámítás. Később ugye a barokk korban, francia barokk festészet, ugye ezt az aranyborjút felékesíti, és hát az emberek áldoznak neki. Majd meglátjuk, hogy miért aranyborjú. Lukas van Leidennek a különleges méretű és formájú 16. század elejé olajfestményén látjuk itt, hogy Mózes jön le a táblákkal, itt van az aranyborjú, és itt van a vígságba, a dobzódásba merült nép, ugye a lerészegedett emberek látványa, táncoló emberek látványa. Szóval az a később Róma által megfogalmazott alapelv, hogy kenyeret és cirkuszt a népnek, sajnos a Biblia szerint nagyon ősi, és az embereket nagyon gyorsan el lehet téríteni az eredeti céljuktól. Van olyan ábrázolás Gentilessé a 17. század elejéről, amely Mózesnek a szent haragját ábrázolja, hogy a kőtáblákat összetöri az aranyborjú láttán, a nép pedig megfélemledik. Ma a turistáknak az Áron dombját mutatják, hogy állítólag itt állították fel ezt az aranyborjút, amit hát persze pontosan nem tudunk, hogy hol történhetett ez, és hogy miért éppen aranyborjú volt, ezt a Memphis nekropolisza beli feltárások igazolták. Ebben a föld alatti temető rendszerben találtak rá erre az Apis bikára, mint Egyiptom szent állatára, tehát ide vágyódtak vissza a zsidók 3 hónappal a kivonulás után. Ezt a szent haragot ábrázolja Michelangelo híres második Gyula pápa síremlékbeli Mózese. Ha közel megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy a kőtáblák ott vannak a jobb keze alatt, és az a felindulás tükröződik az arcon, ami a gonosszal való szembesülésnek a felindulása, a nép hűtlenségének és hitetlenségének a megítélése. Tehát van szent harag, van jogos harag is Mózesé, csak úgy, mint később Jézus templom tisztításánál a harag ugye ez volt. A szarvak sajnos ma is kitartanak, ez Jeruzsálemben egy mai művész ábrázolása, ott a